Varga Kálmán, a Műemlékek Nemzeti Gondnokságának igazgatója az aréna vendége. Már belekezdtünk abba, hogy hogyan lehet hasznosítani az állami tulajdonú kastélyokat, és hogy lehet benne bíróság, államelnöki rezidencia, stb. De mi lenne az általánosan kívánatos, óhajtandó hasznosítási mód Magyarországon?
Nincs általános.
Darab-darab?
Mindegyik egyedi vizsgálatot igényel. Nyilván, ha most valamilyen típusokat meg kéne határozni, akkor azt tudnám mondani tömören, hogy van egy olyan műemléki kör, amely az értéke, a tradíciója, az elhelyezkedése, az általa őrzött emlékek, vagy történelmi helyszín, vagy emlékhely jelleg miatt feltétlenül nyitott, és hát alapvetően kultúra és értékőrző funkcióval állami vagy közösségi tulajdonban tartandó.
Ezek azok, ahol egyébként is Eszterháza, ahol az eszterháziak voltak, tehát ami szól valamiről, aminek története.
Pontosan, tehát önmagában az, hogy valami műemlék, az nem elég ahhoz, hogy most mi azt állami tulajdonban tartsuk, hiszen Magyarország több mint 12 ezer műemlékéből alig 4% az állami tulajdonban lévő. Tehát nem igaz az, hogy minden az állam feladata is az állami, és hát több ezer van egyébként magántulajdonban is, gondoljunk polgárházakra például, mondjuk Sopron belvárosában. Tehát van azért egy olyan kör, amely, hogyha mérlegeljük a jelentőségét építészettörténetben, műtörténetben, tradíciókban, az ország történelmének relációjában, akkor mindenképpen egy központi törődést igényel. Van egy olyan kör, ahol lehet gondolkodni alternatív funkciókban. Az épület műemléki értékei megóvhatók, hiszen ma már van törvény, van építésügyi hatósága a műemlékeknek, tehát az építészeti értékei, a műemléki értékei hatósági úton megóvhatók az épületeknek, ez nem kell a tulajdonban államnak vagy közösségnek szerepet vállalnia. Ezeknél az épületeknél meg lehetne játszani azzal, hogy akár egyházi tulajdonba visszakerüljenek, mert vannak ilyenek is.
De az van, amikor kell egy igény az egyház részéről, és hogyha az igény mögé nem árt, hogyha az egyháznak pénze is van erre, nem erről hívesek az egyházaink, hogy fönn tudnának tartani épületeket, mert akkor már visszakérték volna, nem?
Hát azért vannak olyan házak, amelyeket visszakér az egyház, persze vannak olyanok, amelyek nem. A mi intézményünknél is van néhány olyan volt szakrális emlék, amelyet az egyház nem igényelt vissza, ilyen például a Fertőrákosi püspöki palota, amely mi gondozásunkban van. De hát vannak nálunk olyan szakrális emlékek is, amelyek mögül a történelem koptatta ki a tulajdonos, például török emlékek, vagy rom emlékek. Ugye? Summa-summarum én úgy látom, hogy van azért egy olyan kör is, ide alapvetően a kisebb vagy kevésbé jelentős kastélyokat, világépületeket lehet sorolni, ahol nem feltétlenül indokolja az értéke, hogy kizárólag kulturális közcélokkal nyitottan hasznosítsuk őket. Ott nagyon sokféle minden elképzelhető, nyilván korlátot jelenthet az épületnek az architektúrája, mert nem lehet minden kastélyban szállodát csinálni például, ugye ezt is kevesen tudják, vagy elképzelt olyan hasznosítás is, amely mondjuk, ahogy ön is említette, valamiféle intézménynek ad helyet. Például a 60-i Grassalkovics kastélyban most az Európai Unió fog egy regionális központot kialakítani. Egy szép együttesről van szó, de az értéke nem indokolja, hogy minden erőnkkel valamilyen állami szerepvállalással ott múzeumot csináljunk, vagy valamilyen kiállításra várjuk a látogatókat.
Ha nem lesz benne múzeum.
Nem lesz benne múzeum, de nyilván lesz egy blokk, ami a kastély történetét vagy a környék történetét bemutatja, és hát azok az ügyfelek vagy odajárók azért mégiscsak megtekinthetik az épületet, vagy ott is egy hasonló szisztéma lesz, hogy korlátozott módon alkalomszerűen meg lehet nyitni a kastélyt és körbe lehet járni. Tehát vannak olyan épületek, ahol ez bőven elegendő funkció, aztán vannak olyan épületek, és ne óckodjunk talán ettől sem, amelyeknél a magántulajdon sem kizárt. Mert azért, ha a kastélyokban gondolk, ugye Magyarországon közel 800 épületet neveznek kastélynak, de ebből azért alig 70-80 az, amit valóban kastélynak nevezhetünk, a többi az kúria, udvarház, birtokközpont volt. Miért ne lehetne ez akár vállalkozások székhelye, családoknak is akár székhelye, hiszen annak idején is a tehetős, a gazdag és a egyébként a nemzetnek jellemzően sokat adó családok tulajdonában volt.
De ez jellemző még, hogy az emberek kimennek, és birtokközpontokat, kúriákat tesznek üzleti központjukkal, amikor sokkal egyszerűbb, olcsóbb lenne bemenni egy ipari parkba? Van még olyan vállalkozói típus, aki
van.
Bemegy?
Van, bár nyilván kell egy pici elhivatottság, vagy egy plusz az emberben. Én például tudok olyan aukciós ház vezetőről, aki ugye Zala megyében, pontosabban Somogy megye és Zala megye határán egy teljesen leromlott kis kastélyt megvásárolt ingatlanpiacon, előkerültek Dorfmeister freskók, rendbehozatta, és ő ezt családi házként, nyaralóként használja, és csak öröm, hogy megmentette a freskókat, időnként megnyitja az érdeklődők előtt, de egyébként hát az érték megőrződött, és jó kezekben is van az épület.
A műemlékvédelem sorsát mégsem az emberbarátok fogják megoldani. Akik
nagyon sokat tehetnek, de valójában generálisan nem, ezért mondtam azt, hogy egyszer, és hát ennek azért előbb-utóbb csak eljön az ideje, egyszer generálisan át kellene tekinteni a hazai épületállománynak, vagy műemlékállománynak a helyzetét. Egyébként abban a programban, amit korábban említettem, hogy amit 2003-4-ben állítottunk össze, voltak olyan oldalágai is, amelyek kedvező hitellehetőségek munkálására adta koncepciót, sőt volt olyan része is, amely bizonyos kedvezmények körére vonatkozott, tehát például illetékkedvezmények, társasági adókedvezmények, egyébként hadd ne soroljam, tehát ez egy meglehetősen komplex program volt. Ha így hozzányúlna egyszer a kormányzat az épületállományhoz, szerintem meglepő módon nem az lenne a végkövetkeztetés, hogy hú, de mennyi pénzbe kerül ez nekünk, hanem hogy hú, de mennyi lehetőséget képes ez.
Miért nem jó hozzá? Ha jól emlékszem, akkor 2001 óta van erről törvény. Lehet, hogy nem jól emlékszem. Ami egy ilyen regiszter felállítását írta elő, amely alapja lenne egy olyan stratégiának, ami utána lehetne dönteni, hogy mit csináljon az állam a műemlékeivel. Mi nem készült el? 8 évvel telt.
Nagyon sok minden elindult ebben az országban, mondjuk ezen a területen is, aztán vagy abban maradt, vagy újra cserélték, vagy módosították. Ugye az első műemléki törvény az 97-es. A második, az örökségvédelmi törvény az 2001-es. Annak a módosítása 2005-ös. Tehát ezzel csak azt akarom illusztrálni, hogy mindig van egy nekifutás, hogy megteremtsek egy törvényi hátteret. Általában ez sikerül is, de emögé nem tudom tenni a realitást, tehát mondjuk a kedvezmények körét, jól lehet Európa minden művelt országában működnek ilyen kedvezmények, vagy nem tudok tenni olyan tulajdonosi garanciákat, amelyek érvényesek lennének a magántulajdonra, de például az államra is, hanem mindig valóban úgy félbe marad ez a folyamat. És hát ugye mi magunk, akik most már évtizedek óta dolgozunk ebben a szakmában, most már annak is örülünk, hogyha nem kapunk ilyen leveleket, mint amiről szó esett az elején.
Elfelejtettem megkérdezni az elején, mennyiből, te mondott egy számot, de nem emlékszem rá, 9 milliárd, amit erre a körre lehet fordítani, uniós forrás? Ez biztos pénz? Hogy jól szám?
Ugye 2 éve kínlódunk, és ezt nagyon őszintén meg kell mondom, ezekkel az uniós projektekkel, de nem csak mi, hanem minden olyan kollega vagy más területen pályázónak ez a tapasztalata, aki megpróbál ebben a pályázati lehetőségben megtalálni valamit. Igen, hihetetlen energiákat fordítottunk arra, hogy életképes pályázatokat készítsünk, hogy a menet közben változó feltételeknek fokozatosan és folyamatosan eleget tudjunk tenni, tehát nagyon-nagyon sokat szenvedünk ezekkel. Nekem egyébként az a véleményem, legalábbis a kulturális uniós pályázatok vonatkozásában, ami a mi területünket érinti, hogy rendkívül bürokratikus és nehézkes ez a folyamat, de azt mondom, hogy hát olyan, amilyen, ez Magyarország.
Miattunk? Nem is az unió.
Így van, pontosan miattunk, hiszen nekünk vannak nemzetközi tapasztalataink is, és például vannak olyan kapcsolataink, hogy mondjuk osztrák partnerrel is együtt dolgozunk, és meg van döbbenve, hogy mennyire nehézkes Magyarországon egy-egy ilyen
persze. Hogy lehet, nem az volna Magyarországnak az érdeke, hogy az unió forrásait a lehető legnagyobb mértékben hasznosítson saját céljára?
De pontosan ez nem azért.
De akkor mi a magyarázata annak, hogy mégis a bürokratikus útvesztőkben megtorpan az ügy?
Én jó esetben legfeljebb kezdeményezett, vagy kedvezményezett lennék, de nem döntéshozó. Nem tudom, nyilván van itt is számos tapasztalatunk. Én azt tudom mondani, hogy ha kinkeservel is, de révbe kormányozunk jó néhány projektet, Fertőd Eszterháza ugye összességében 4 milliárdos fejlesztési támogatást kap. Edelény Miskolc fölött egy rendkívül nehéz sorsú vidéken 2,5 milliárdos nagyságrendű kastélyrehabilitációt tesz lehetővé. Aztán több kisebb, néhány százmilliós nagyságrendű pályázatunk volt sikeres. Tegnapi nap egyik eredménye, hogy Dégen az angol kert felújítására nyertünk 200 millió forintot úgynevezett KEOP pályázaton. Azért mondom Déget, mert az is szerepelt a listán egyébként. Tehát sok-sok kínlódással, de mégis ez egy jó történet nekünk, és azt mondom, hogy az egyik kifutási lehetősége, vagy kitörési pontja az állami tulajdon és kulturális célra hasznosítható műemlékeknek az uniós források, amelyek természetesen és egyébként turisztikai jellegű fejlesztéseket tesznek lehetővé, és megmondom őszintén, hogy amíg ezzel kínlottunk, hát magunk is rájöttünk, hogy bizony nekünk sár tanulni ebből a folyamatból, hiszen nem feltétlenül ortodox módon kell műemlékeket megközelíteni, hanem a hasznosíthatóság, a pezsgő élet bevitele a közösségi értékrendek alapján, tehát nekünk is ez egy tanulási folyamat. Hála Istennek úgy tűnik, hogy sikerül.
Ha már a tanulási folyamatnál tartunk, hadd osszam meg, mutassam egy saját élményemmel. A Fertőtót kerékpároztam körbe a múlt hét végén két nap. Az osztrák oldalon müzsgött az élet, gyermekkorú és nyugdíjaskorú sportások tömegei rajzottak. Ahogy átértem Magyarországra, ott mintha járvány pusztított volna, 7 órakor már a söröző is bezárt, ami igen nagyon súlyosan érintett 150 km tekerés után, és a kastélyba is szerintem egy 10-15 ember mehetett be este 7-kor, nyilván mert ott koncert volt, és a szemben lévő két étterembe mi ketten ültünk. Nem volt életfertődő.
Azt kell mondjam, hogy nem egyedi tapasztalat, tehát nem egy rendkívüli pillanatban járt a szerkesztő úr. Ez általában így van, hiszen ugye Fertőd városa az meglehetősen kicsi városka, tehát nem éri el a 10 000 főt a lakosainak a száma, és igazából az egyetlen komoly turisztikai kínálatot a kastély jelenti. Nekünk az Eszterházi kastély ugye a legnagyobb épületegyüttesünk, évente a rendezvények látogatóival együtt meghaladja a 200 000 főt a látogatottsága, de hogyha a kastély bezár, vagy nincs rendezvény, akkor valóban a város kihal, hiszen egy-két éttermen vagy panzion kívül igazából nem talál az odajövő megfelelő kínálatot, még a parkokban vagy a természetben sem, bár van egy nagyon jól működő nemzeti park Fertőd határában, Sarod halájában, az gyönyörű, de hát az is ugye este becsukja a kapuit. Én erre azt tudom mondani, hogy éppen az említett uniós fejlesztés egyik fontos projekteleme az, hogy a környezetet megpróbáljuk fölgazdagítani. Tehát olyan fajta kínálattal, nem csak programmal, hanem infrastruktúrával. Tehát például mondok egy példát, a rózsakert helyreállítása, amely élő, működő, akár dísznövénykertészet is lehet majd az odaérkezők számára, vagy el lehet azt képzelni, hogy a kastély környezetében növeljük a vendéglátóipari helyiségek számát, vagy el tudjuk azt képzelni, hogy illetve nem tudjuk, hanem ugye ezek projektekben szereplő komoly számításon alapuló tételek, hogy növeljük a szállodai kapacitást, vagy a családi programoknak a megfelelő helyszínt, a Pálmajor kialakítása például, ami egy gyermekjátszótér, vagy egy olyan kínálat, mint mondjuk Schönbrunnban a parkban az állatkert, most mondtam egy példát. Tehát lehet növelni valamelyest az adott kínálatot, bár az is bizonyos, és ugye Fertőd erre jó példa, hogy a településnek a kulturális életét, vagy a pezsgő életét nem képes pótolni egy műemlék, bármekkora is az, bármekkora tömeget is vonz az.
Uh-huh. Általában az országban mondjuk egy jó példát tud mondani, ahol ott van a műemlék, és élet is van mellette?
Tudnék mondani, persze, Keszthely például. De hát ugye Keszthely is azért alapvetően egy szezonális hely, hiszen ott van a Festetics kastély, amely hát olyan helyzeti előnyben van, hogy közel 30 esztendeje folyamatosan bővül a kínálata, helyreállították. Most én is most jártam ott egyébként néhány nappal ezelőtt, ott nyílt egy új vadászati múzeum, egy nagyon érdekes modellvasút park nyílt óriási területen, nem idegen ám az ilyesmi egyébként az ilyen kastélyoktól.
Kitalálja ki? Mert általában én azt tapasztalom, lehet, hogy teljes tévedés, hogy a jó ötletek azok valahol valami eldugott ember agyából szoktak kipattanni, és nem a hivatal találja ki általában.
Hát szerencsére mi nem vagyunk hivatal, de...
Nem önökre gondoltam, hogy általában a hivatal, turizmus hivatal, mindenféle hivatal van.
Nem tudom, tehát én azt mondom, hogy nem kell fetisizálni az úgynevezett marketinges, meg ugye kommunikációs, meg kulturális menedzser, meg nem tudom én milyen feladatköröket, nekem meglehetősen rossz a véleményem ezekről a kategóriákról. Ha valaki hivatásszerűen dolgozik valamin, az életét beleteszi, akkor jönnek a gondolatok. És hogyha közösségben teszi, akkor még több gondolat jön. Tehát például a keszthelyi esetben ezt Szoma László ottani igazgatónak és munkatársainak köszönhető gondolat például, amit meg tudtak valósítani egyébként szintén uniós pályázatból. Tehát Keszthelyre visszatérve, Keszthely ugye egy lélegző nagyváros, gyönyörű sétáló utcával, ezernyi szolgáltatással. Igaz, hogyha a Balatonon ugye sokan vannak és jó az idő, akkor a fene nem megy föl a városba, de hogyha egy kicsit felhősebb az idő, akkor ellepik a várost és a kastélyt is, és hát a kastély ott például egy egész napos hát hogy mondjam tartózkodási lehetőséget nyújt, hiszen meg lehet nézni a kastélyt, a Hintómúzeumot, azt a vadászat történeti bemutatót, a modellvasutat, ugye vannak vendéglátóipari egységek, turisztikai szolgáltatások, tehát kellemesen el lehet tölteni valamit, de ahhoz természetesen kell a környezet is, hiszen ha a kastélyból ott kisétálunk, akkor rögtön a sétáló utcában találjuk magunkat, ahol aztán minden van, a fagylaltól kezdve, én nem is tudom, a könyvesboltig minden. Tehát ha így együtt tud szimbiózisban élni egy adott műemlék a környezetével, akkor van élet benne. De hát ez helytől is, lehetőségektől is függ. Fertődön valószínűleg évtizedek, mire egy ilyen környezet kialakulhatna. Bármi jó viszonyban vagyunk az önkormányzattal, és a fejlesztési lehetőséget mindig összehangoljuk, meg egymást támogatjuk, de mi egy picit már régióban gondolkodunk, tehát meggyőződésünk szerint az ilyenfajta értékőrző, hasznosító munka, mint a miénk, az nem országhatárfüggő.
Én is úgy képzeltem volna, hogy fertőzik kulturális központ, és azt gondoltam, hogy osztrák autó tömegei fognak ott állni, vagy kerékpár, vagy mit tudom én, akik bejönnek, mert ott a kastély, és abban biztosan van valami, és ehhez képest megdöbbentő volt, hogy 12, maximum 12 autót láttam ott, egyébként nagyon elegáns emberekkel, de csak 12-t.
Hát, hogyha hamarabb jön néhány órával, akkor még láthatott volna kastélytömegeket is, de ekkor este 7 óra körül már tényleg csak az esti koncertre jövő vendégeket várjuk, bár ezek, hadd tegyem hozzá, teltházasak ugye minden esetben, de hát mégiscsak egy vágyfülű közönségnek szólnak, és ennek a, tehát ugye a kimutatásaink szerint a koncertlátogató közönségnek a 60%-a külföldi, és nem csak osztrák egyébként, hanem Angliából elutaznak erre, vagy van, amikor japán csoport jön, nem ritkán. Tehát ugye ezek a zenei események azért tényleg egy nagyon komoly minőséget képviselnek, és nem annyira az utcáról belső zeneszeretők számára szólnak, hanem olyanok, akik előre figyelve a programot, akár évben, igen, azt be tudja tervezni. De hogyha mondom, hamarabb jön, akkor azért a kastélyban is van élet, mert több látnivaló van, turisztikai, ugye turinform irodánk van, kávézónk van, ajándékboltunk van, mindenféle van, tehát el lehet tölteni az időt. Hát este 7-kor sajnos már a város kiürül.
Varga Kálmán, köszönöm szépen.
Én is köszönöm.